Folytatódik az Inforádió heti külpolitikai összefoglalója, a mikrofonnál Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán. Támadások keresztüzébe került Barack Obama amerikai elnök, miután bekapcsolva hagyott mikrofonok mellett nagyobb rugalmasságot kért orosz kollégájától az amerikai rakétavédelmi pajzs ügyében, Zsigmond Árpád összefoglalója.
Ezekben a kérdésekben, különösen a rakétavédelemben, ami megoldható, fontos, hogy meghagyja a mozgásteremet, kérte a szöuli nukleáris biztonsági csúcsot megelőző amerikai-orosz csúcson Barack Obama amerikai elnök Dmitri Medvegyev orosz elnöktől, utalva megválasztott utódjára, Vladimir Putyinra. Az államfők nem tudták, hogy bekapcsolva maradt mellettük egy mikrofon.
Ez az utolsó választásom. Megválasztásom után rugalmasabb lehetek.
Értem. Továbbítom ezt az információt Vladimirnak.
Az európai rakétavédelmi pajzs régóta kelt feszültséget az orosz-amerikai viszonyban. Az Egyesült Államok szerint ugyanis iráni csapásmérő eszközök ellen építik, Oroszország szerint azonban olyan közel épül majd határaihoz, hogy az veszélyezteti szuverenitását. Kijelentése miatt több politikai ellenfele is bírálta Barack Obamát. Mitt Romney republikánus elnökjelölt aspiránsa a CNN-nek nyilatkozva aggasztónak nevezte, hogy szerinte az elnök Lengyelországból kész eltávolítani a rakétavédelmi rendszer elemeit. A szintén az elnökjelöltségre pályázó Newt Gingrich pedig úgy fogalmazott, kíváncsi vagyok, hogy hány más országnak ígért az elnök sokkal nagyobb rugalmasságot arra a reggelre, amikor már nem kell felelnie az amerikai népnek. Balogh István, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa, ennek ellenére úgy látta, hogy a történtek nem csökkentik Barack Obama újraválasztásának esélyét.
Én ezt inkább olyan kvázi háromnapos csodának titulálnám, vagy tartanám. A külpolitika egy nagyon fontos kérdés, de alapvetően szerintem az fog dönteni, hogy Obamának mennyire sikerül a gazdasági téren változást elérnie. Hogyha pozitív irányba mozdul el a gazdaság, és az utóbbi néhány hétnek a pozitív hírei tartósodnak az amerikai gazdaság talpraállásával kapcsolatosan, akkor nem gondolnám, hogy az emberek erre mondjuk akár csak egy hónap múlva is emlékeznének.
Barack Obama az incidenssel kapcsolatban kijelentette, hogy nincsen takargatni valója. Mint mondta, a rakétavédelem kérdésében számos bonyolult műszaki kérdést kell egyeztetni az elkövetkező 9-10 hónap során, és reményét fejezte ki, hogy 2013-ra jelentős haladást lehet elérni az orosz-amerikai kapcsolatokban. Zsigmond Árpád, Inforádió.
Fejfej mellett áll a legfrissebb közvéleménykutatási adatok szerint Nicolas Sarkozy leköszönő államfő és legfőbb riválisa a szocialista François Hollande. Az eredményekből az is kiderül, hogy a szélső baloldal jelöltje előre tört, Esrádú János tudósít Franciaországból.
Három különböző felmérés egyértelműen azt mutatja, hogy a jelenlegi francia köztársasági elnök beérte szocialista kihívóját. Az Ipsos közvéleménykutató szerint a választások első fordulójában François Hollande a szavazatok 28, Nicolas Sarkozy pedig 27,5%-át szerezné meg. Az IFOP és a Harris Interactive nevű intézet fordított eredményre jutott, szerintük a választók 28, illetve 28,5%-a voksolna a jelenlegi államfőre, 27%-uk pedig Hollande-ra. A friss számokból az is kiderül, hogy a kommunisták és immár a szélső baloldali antikapitalista párt által is támogatott Jean-Luc Mélenchon a harmadik helyet közelíti, 13%-os támogatottságával megelőzi ugyanis a centrista François Bayrout, és mindössze 3%-ra áll a jelenlegi harmadik helyezett Marine Le Pen-től, a szélső jobboldali Nemzeti Front elnökjelöltjétől. Az eredmények fontos eleméhez tartozik, hogy a megkérdezettek 34%-a, azaz valamivel több mint egyharmada úgy nyilatkozott, hogy még változhat a véleményük, ami az elemzők szerint azt jelenti, hogy a második fordulóra vonatkozó előrejelzéseket még óvatosabban kell kezelni. Ez utóbbiak szerint egyébként François Hollande továbbra is vezet Sarkozy előtt, az előbbire a választók 54, utóbbira 46%-uk adná voksát. A választásokig hátralévő hetekben a toulouse-i gyilkossal kapcsolatos fejlemények még sokat változtathatnak a választók hozzáállásán. Mohamed Merah Algériában élő, Franciaországban 1999-ben 5 év börtönbüntetésre ítélt apja hétfőn például azt mondta, fia meggyilkolása miatt beperli a francia államot. A kijelentésre Sarkozy és környezete felháborodottan reagált, míg a kommunisták egyik vezetője azt mondta, meg tudja érteni a férfit. Egy másik a baloldal, ezen belül is a szocialisták megítélését negatívan befolyásoló tényező lehet, hogy hétfőn a francia ügyészség vádat emelt Dominique Strauss-Kahn, szocialista politikus, a Nemzetközi Valuta Alap volt vezérigazgatója ellen üzletszerű kéjelgés elősegítése címen. A Carton ügyként elhíresült eset kapcsán DSK-t azzal gyanúsítják, hogy Franciaországban és az Egyesült Államokban olyan szexpartikon vett részt, amelyekre a résztvevő nők kiutazását több építőipari nagyvállalat fizette. A szocialistákhoz kapcsolódó hatósági eljárásoknak azonban ezzel nincs vége. A szenátus a napokban függesztette fel a dél-franciaországi Bouches-du-Rhône megye elnökének és szenátorának mentelmi jogát, mert az ügyészség befolyással való üzérkedéssel és bűnszervezettel való kapcsolattartással gyanúsítja a politikust. Ezzel egy időben egy másik szocialista szenátor mentelmi jogát is felfüggesztették, ellene a hatóságok bizalommal való visszaélés miatt nyomoznak. Nikolán Sárközi számára mindeközben a munkanélküliség okozhat fejfájást, a hétfőn közzétett adatok azt mutatják ugyanis, hogy az enyhe mértékben 0,5%-kal ugyan, de tovább emelkedett februárban, ami azt jelenti, hogy a francia munkanélküliek számai már 2.860.000-re rúg. Az államfő a számok kapcsán javuló tendenciáról beszélt, a szocialisták azonban 5 éves mandátuma kudarcának nevezték a jelenséget. Esrádú János, Inforádió, Franciaország.
Sem Kofi Annan külön megbízott tevékenységétől, sem az Arab Liga két év után összeülő csúcsértekezletétől, sőt még a május 7-ére kitűzött parlamenti választásoktól sem várja az Inforádió által megkérdezett külpolitikai szakértő, hogy alapjaiban megváltozzon a helyzet Szíriában. Hegedű Zsuzsa beszélt Csicsman Lászlóval.
Tavaly március 15-én kezdődtek a tüntetések, most már közel 8000 halottról beszélnek a források. És hát ami jelentős különbség Líbiához képest, hogy hát nem sikerült egy egységes ellenzéket létrehozni. Különféle ellenzéki csoportok vannak, ezek közül a legfontosabb a Szíriai Nemzeti Tanács, amely Törökországban jött létre. Hát ez is jól mutatja, hogy itt külföldről kellett szervezkedni a politikai csoportoknak, illetve a másik oldalon pedig találunk fegyveres ellenzéket is, ez a Szabad Szíriai Hadsereg, amely főként dezertált szíriai katonákból áll, és a számuk körülbelül 10-15 ezer főre tehető, de ezek valójában csak becslések. És azt is tudjuk, hogy nincs egy olyan város, vagy egy olyan országrész, mint Líbia esetén Bengázi volt, ahol a Szabad Szíriai Hadsereg mondjuk elindulna, és úgymond felszabadítaná az országot, tehát csak a városoknak bizonyos központjaiban, területein működnek, és hát meglehetősen szétszórt az ellenzéknek a tevékenysége, és kevésbé koordinált.
És ugye, ha már Líbiát említette, az is különbség Líbiához képest, hogy itt úgy tűnik, hogy a nyugat nem akar legalábbis fegyveresen beavatkozni. Ugye Kofi Annant bízta meg az ENSZ és az Arab Liga, hogy próbálja meg tárgyalásos úton rendezni a helyzetet, illetve mai napon kezdődik közel két év után az Arab Ligának az első csúcsértekezlete. Szintén a témán szerepel a szíriai helyzet értékelése, rendezése is. Lehet ezektől várni valami előrelépést?
Azt biztosan lehet látni, hogy nő a nemzetközi nyomásgyakorlás Szíriára. Ezeknek az eredménye milyen lesz, én nem vagyok túl optimista ebből a szempontból. Februárban az ENSZ biztonsági tanácsának az egyik határozat tervezetét megvétózta Oroszország és Kína, tehát nincs egység a nemzetközi közösségen belül. Oroszország és Kína alapvetően abban érdekelt, hogy politikai megoldása legyen ennek a kérdésnek, és hogy zárjanak ki mindenféle katonai beavatkozásnak a lehetőségét. Erre amúgy is egyébként elég kevés az esély, hiszen Szíriának más a geopolitikai környezete, mint Líbia esetén láthatjuk. Tehát itt van a szomszédban Törökország, Izrael. Egyik állam sem érdekelt abban, hogy esetleg egy hosszú ideig tartó polgárháborús helyzet alakuljon ki az országban. És ugye nem szomszédos, de nincs messze ugye Irán sem, amely a szíriai rezsimnek jelenleg a legfőbb politikai és egyben katonai támogatója is. Illetve hát a másik, hogy a líbiai tapasztalatok sem feltétlen pozitívak. Ugye márciusban indultak tavaly a NATO bombázások, és hát mindenki arra számított, hogy néhány hét alatt sikerül megállítani a Kadhafi rezsimnek a felkelőkkel szembeni tevékenységét. Hát csak augusztusra sikerült, és hát azóta is kétséges, hogy Líbia belpolitikájában milyen folyamatok zajlanak.
És olyan a belső folyamatok, itt gondolok arra, hogy május 7-ére ki van tűzve egy parlamenti választás Szíriában. Hozhatnak-e valami felváltozást? Azt ugyan lehet tudni, hogy az országgyűlés most azt kérte Assadtól, hogy ezt halassza el.
Nagyon jelentős változást nem látok ebből a szempontból. Ugye az elmúlt hetekben Szíriában sor került egyébként egy alkotmány módosításra is, amiről ráadásul népszavazást tartottak, ami egyébként két ciklusra csökkenti az elnöki ciklusoknak a számát, de ez csak 2014-től számít Assad elnök esetén, tehát még bebetonozta ezzel a hatalmát elég hosszú ideig. Tehát igazából ez egy színjáték, amelynek az a célja, hogy Assad elnök elnémítsa az ellenzéket, és hát nincs nagy tétje önmagában a parlamenti választásnak, hiszen egy elnöki rendszerről beszélünk, amelyben maga Assad elnök a fő hatalmi központ.
De bírja ezt a változatlanságot még hosszabb ideig a rendszer az emberek?
Azt mindenképpen látni kell, hogy azért ennek a rendszernek vannak támogatói. Itt nem csak a körülbelül 2 milliós alavita kisebbségre gondolok, hanem a szunita középosztály is alapvetően Damaszkusz és Aleppo városában élnek ők, és gazdasági szempontból is egyfajta haszonélvezői az elmúlt éveknek. Emiatt is láthatjuk azt, hogy Damaszkuszban és Aleppóban csak elszórva a külvárosban látunk tüntetéseket, és hát ne felejtsük el, hogy Szíriában él egy jelentős keresztény kisebbség is. Egyáltalán nem biztos, hogy érdekükben áll ennek a rezsimnek a megdöntése, mert például a szomszédos Irakban, amikor a Saddam rezsim megbukott, akkor a keresztény közösségek tömegesen el kellett, hogy hagyják az országot. Tehát vannak támogatói a rezsimnek.
Csicsma László, közel-kelet szakértőt, a Corvinus Egyetem agyunktusát hallották. 16. Benedek pápa találkozott Raúl Castro kubai elnökkel a kommunista rezsim havannai központjában és az egykori elnökkel Fidel Castroval is. Kránic Mihály, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanára szerint óriási jelentőséggel bír, hogy a katolikus egyház fő Kubába látogatott. Zsigmond Árpád kérdezte Kránic Mihályt.
Nagyon nagy a jelentősége, mivel egész Dél-Amerika és ez a karibi térség valójában a katolikus egyház számára kiemelt pont, majdhogy nem az egész katolikusságnak a súlypontja ott van Dél-Amerikában, és hát Amerikát is hozzátehetjük ezt természetesen. Tehát mondjuk így a környező országokra gyakorolt hatása, hogy egy pápa eljön, hogy megerősítse a keresztények és kifejezetten a katolikusoknak a hitét, ez kiemelt fontosságú, és hát prioritás is a pápa részéről, hiszen akár a statisztikák azt mutatják, hogy csökkent a mexikai katolikusoknak a létszáma. Utána ott van Kuba, amelyet szeretné rávenni arra, hogy jobban nyisson a világ felé, és tegye lehetővé a vallásszabadságot. Ugye hallottuk nevezetesen nagypénteknek az ünnepi tételét is, tehát tulajdonképpen a pápa lelkipásztori utat tesz ezeken a területeken, és a katolikus hívekhez szól elsősorban.
Enyhe kritikát is megfogalmazott a pápa, ugye burkoltan felszólította a kommunista országvezetést, hogy biztosítson nagyobb szabadságot a hazai egyháznak. Második János Pál pápa 90-es években azért ennél békelékenyebb hangnemet ütött meg.
Hát valójában az egyháznak és a pápa személyének nem politikai a feladata, hanem sokkal inkább ez a béke hangoztatása, mert az emberek, a közösségek és a társadalomban is, ez az, ami igazán összetarthat egy nemzetet, egy országot, és bármennyire is bezárkózik egy ország, végső soron a tagjainak a lelkületét, azt egy ideig, óráig tudja talán befolyásolni, de a katolikus egyház, amely, ha lehet ezt mondani, egy hatalmas nagy szervezet, de nem kifejezetten az anyagiakra figyel, hanem sokkal inkább a lelkiekre, előmozdíthatja akár egy olyan országnak, mint Kubának is a javát, a jólétét, a prosperitását.
Igen, erről sokan találgattak, hogy milyen szempontból indíthat változást a pápai látogatás. A kubai belpolitikai folyamatok terén, vagy inkább a külvilág számára teheti elfogadottabbá a kubai rezsimet?
Mind a kettő, nem is a rezsimnek az elfogadása, hanem talán ez a nyitás, ami a Szent Atya látogatását is jelenti, hogy hát egyrészt beengedték, de hát most már ő a második ilyen pápa, és kifelé pedig akár egy jelzés is az, hogy más országokkal a párbeszédre is képes a fennálló kormány vagy rezsim. Befelé viszont azt hiszem, hogy a közösség és a társadalom irányába mutathat akár békülékenységet, vagy pedig belső nyitást a tekintetben, hogy ne legyen semmiféleképpen hátrányban az, aki vallásos ember.
Kránic Mihályt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem teológia tanárát hallották. Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották, a felelős szerkesztő Fekete Szalóki Zoltán nevében is búcsúzik a műsorvezető, Kocsonya Zoltán.